Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A Jóka és gyermekek szolgálatát hallgassuk meg.
Ha nem teszek semmit sem, most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Ne félj! 366 ne félj táplálja bennünk a reményt a Biblián át. Aki tud olvasni, minden napra jut annak ígéret s védelem, hogy megszűnjék a félelem. Híd ez, mely mindent átível. Csak hinni kell. Csak hinni kell.
Bízom csendesen. Uram, mert erősen tart hű kezed, bízom csendesen. Mert szeretetet hordoz és vezet, bízom csendesen. A bátorságot, erőt te adod. Dicsérlek, szent a te akaratod. Uram, mert megváltottad életem, bízom csendesen. Mert bérző bárány lettél érettem, bízom csendesen. Veled győzök le poklot és halált. Formálj engem bárány arcodra át.
Mert atyánál közben jársz értem, bízom csendesen. Mert győzedelmesen te jársz én velem, bízom csendesen. Rám nézek, ha ellenség ostromol, jobb menedéket nem lelnék sehol. Bár a jövendő újra körlepett, bízom csendesen. Tudom, te véghez viszed tervedet, bízom csendesen. Ha nem látok, csak egy lépésre még, te magad jársz velem, és az elég.
Veled vagyok, amikor pusztává válik otthonod, és szállsz messze, mint futóhomok, s magad összeszedni nem tudod, ne félj, akkor is veled vagyok. Ha szétmarcangolnak bús napok, s félelmedben könnyet hullatod, és visszasírod a tegnapot, ne félj, akkor is veled vagyok. Mikor éget a kínzó szégyen, s olyan vagy, mint egykor régen, és rád törnek sötét démonok, ne félj, akkor is veled vagyok. Tudom, bűnös vagy, esendő, de szabad és örökre áldott. Keresztem téged is megváltott.
Ami ezen a földön körbevesz, Az olyan nekem, mint egy múló álom, nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, elvágodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mint a soha nem lett volna itt. Egy szempillantás is megérkezik, ami ezen a földön körbevesz, az olyan nekem, mint egy múló álom, nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, elvágodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mint a soha nem lett volna itt. Egy szempillantás is megérkezik, mert új eget és egy új földet várunk, új folyókban úszunk majd, és új hegyeket mászunk. Ez a bolygó nem az igazi világunk, ki csak utazunk, átutazunk. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mint a soha nem lett volna itt. Egy szempillantás is megérkezik, hazamegy a vándor. Fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, mint a soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Örülünk, hogy itt vannak a gyermekek közöttünk, és még némelyik talán betegséggel küszködve is kiállt ide, hogy elmondja, ami rábízatott. A mi Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Bírák könyvéből, a 6. fejezet első 16 verséből.
És gonoszul cselekedének az Izrael fiai az Úrnak személy előtt, ezért adá őket az Úr a midiániták kezébe 7 esztendeig. És hatalmat vőn a midiániták keze az Izraelen, és a midiánitáktól való féltőkben készítették maguknak az Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtek helyeket és erősségeket, amelyek a hegységekben vannak. Mert ha vezet Izrael, mindjárt ott termettek a midiániták, az amálekiták és a napkeletnek fiai, és rájuk törtek. És táborba szálltak ellenök, és pusztították a földnek termését egész addig, amerre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben, sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert állataikkal és sátoraikkal vonultak föl, csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgy, hogy sem nékik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellették a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midiániták miatt, az Úrhoz kiáltának az Izrael fiai. Mikor pedig kiáltottak vala az Izrael fiai az Úrhoz Midián miatt, prófétát küldte az Úr az Izrael fiaihoz, és mondanékik. Azt mondja az Úr, Izrael istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából, és én mentettelek meg benneteket az egyiptombéliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezükből, akiket kiűztem előletek, és néktek adtam az ő földjüket. És mondik néktek, én az Úr vagyok, a ti istenetek, ne féljétek az emoreusok isteneit, kiknek földén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra. És eljöve az Úrnak angyala, és leül-e a cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségből való Jóásévala, és az ő fia, Gedeon, éppen búzett csépelt a pajtában, hogy megmentse a midiániták orcája elől. Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és mondanéki, az Úr veled, erős férfiú. Gedeon pedig mondanéki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak minden ő csuda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk atyáink, mondván, nem az Úr hozott éjfel minket Egyiptomból, most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midiániták kezébe. És az Úr hozzáfordula, és monda, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midián kezéből, nem de én küldelek téged. És mondanéki, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Ími az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondanéki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert.
Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Istenünk dicsőségére. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy beszélgethetünk veled ezen a mai Isten tiszteleten is. Köszönjük, hogy elmondhatjuk mindazt, ami a szívünket nyomja, ami bennünk van. És az első gondolatunk az, hogy eléd jöjjünk, ne is önmagunkért, hanem azokért, akik betegek. Nagyon sokan megbetegedtek az utóbbi időben, elérte őket ez a vírus, a nátha, az influenza, most is a gyermekek közül sokan hiányoznak, de felnőttek is ugyanígy áldozatul esnek a betegségnek. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, és adj nekik minél hamarabb felépülést, gyógyulást ebből a nyomorúságból. Ugyanakkor nem csak influenza, hanem ennél sokkal komolyabb betegségek is gyötörnek sokakat. Számunkra ismerősöket és kevésbé ismerősöket, meg ismeretleneket. Légy hozzájuk is irgalmas, Urunk. Könyörgünk azokért, akik betegeket ápolnak, erősítsd őket. Támogasd, hogy tudják végezni ezt a rettentő, nehéz, nagy-nagy lelki erőt, odaadást, lemondást igénylő szolgálatot a te dicsőségedre. Könyörgünk, segíts, hogy ne legyen hiába való, ne legyen meddő ez a szolgálat. Imádkozunk, hadd láthassák a szeretteik, a barátaik, a kedves ismerőseik gyógyulását, és hadd tapasztalhassák annak örömét, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Könyörgünk, Urunk, ha mégis másképpen cselekednél, hadd tudjuk azt is elfogadni a te kezedből. Imádkozunk azért is, hogy gyógyulást adj a lelki nyomorúságban levőknek, akik maguk alatt vannak, akik depressziósok, akik magányosak, akik elesettek, akik úgy érzik, hogy nincsen, akire támaszkodhatnának. Adorunk, hogy megtapasztalják, te vagy, aki soha el nem hagyod őket, aki tenyereidbe metszetted fel őket, bennünket, mindnyájunkat, segíts ebben a hitben megerősödni. S vágyunk arra, Úrunk, hogy ahogyan annak idején Gedeon sem érezte magát erősnek, és mégis te úgy szólítottad meg, hogy erős vitéz, segíts, Úrunk, hogy te tőled mi is erőt nyerjünk a te szent lelked által, és mi is ilyen erősek, sőt vitézek lehessünk, akik az Úr harcait harcolják, és akik a te dicsőségedre szolgálnak egész életükben. Adj nekünk ebben, Úrunk, örömöt, adj nekünk békességet, adj nekünk boldogságot benne. Szeretnénk te benned örvendezni, és te tőled kapni életünknek az értelmét, a célját, és a legvégső célban, a mennyei üdvösségben igazi reménységet, boldogságot és minden körülmények között békességet találni. Hallgass meg, Urunk, és cselekedj csodálatosan ma is, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy a te igéd el tudja végezni a mi szívünkben azt, amire küldted közénk. Kérünk, légy velünk így Krisztusért. Amen.
Istenünk, kérünk, eleveníts meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az elő felolvasott igeszakasz összefüggésében, a Bírák könyve 6. részéből, a 12. versből a következőképpen. Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és mondanéki, az Úr veled, erős férfiú. Kedves testvéreim, gondolom, hogy minnyájunk számára ismeretes a tény, hogy a következő hetekben beindulnak a farsangi mulatságok. A most távozó jóka és diákok már nagy sebben lobban készülnek rá, készülnek a díszek, a dekorációk, a jelmezek, és készülnek nyilván a tanárok is, és az egész iskola közössége. Ilyenkor mindenki kicsit másként fejezi ki magát, beöltözhet olyan valakinek, vagy olyan valaminek, aki vagy ami legközelebb áll a személyiségéhez, vagy akire, amire szeretne hasonlítani, vagy amivé szeretne válni. Ilyenkor mindenki másnak mutatja magát, és nem ítéli el senki a másikat azért, amiért álarcot visel. Farsang idején más szemmel nézünk egymásra, más szemmel nézzük az embereket, és ünnepet, meg esetleg viccet csinálunk abból, ami a hétköznapokban is ugyanúgy működik, de akkor mégsem ünnepként éljük meg ezt. Hiszen a mindennapok szomorú tapasztalata az, hogy sokan kényszerből, vagy számításból, megszokásból, vagy éppen önvédelemből másnak mutatkoznak, mint amik valójában, mást mondanak, mint amit gondolnak, röviden fogalmazva álarcot viselnek. Mindezt miért? Azért, hogy a másik, vagy éppen a maguk szemében szebbnek, jobbnak, elfogadhatóbbnak mutassák magukat. Sajnos, hogyha belegondolunk, kedves testvéreim, mi magunk is, néha annyira beleszokunk az álarcaink viselésébe, hogy magunk is elhisszük azt a képet magunkról, amit másoknak mutatunk. Annyiféle hatás ér bennünket, annyi embernek a szemében akarunk jók lenni, hogy a végén már azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk valójában. Hiszen befolyásol minket, hogy milyennek lát a külvilág, és onnan milyen visszajelzések érkeznek. Befolyásolja az identitásunkat, hogy mi magunk, milyennek látjuk magunkat, és az is hatással van ránk, amilyennek láttatni szeretnénk magunkat. S mindeközben hat ránk a korszellem, a közgondolkodás, az individualizmus, és valaki így fogalmazta meg a korszellemről nagyon találóan, hogy a korszellem nem más, mint a sátán aktuális akarata. És ez minden korban Isten ellen törekszik, és Isten ellen hangolja az ő népét, vagy próbálja hangolni, és próbál arra rávenni, különösen a mai időkben, hogy magunkkal foglalkozzunk, magunkkal törődjünk, magunk körül forogjunk, és azt tegyük, amit jónak látunk. Ugyanezt olvashatjuk a Bírák könyve 22. részében, a 25. versben is. Azt a kort, amiben Gedeon Isten bírájaként és eszközeként ott volt Izrael népe között, azt a kort ugyanaz jellemezte, és ugyanaz a korszellem hatott át, mint a miénket. Azt olvassuk összefoglalásként a Bírák koráról, mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Milyen sokszor ragadja el, kedves testvéreim, a hívő embert is a kísértés, hogy a saját akarata szerint járjon, hogy a saját szemében jónak látszó dolgot tegye, Isten megkérdezése nélkül. Milyen sokszor akarjuk mások szemében jó színben feltüntetni magunkat, másoknak megfelelni, és közben elfeledkezünk az igazságról, ami a textusban is olvasható, hogy mi is igazából a lényeg. Kinek a szempontja igazán fontos? Kinek a szemében kell, hogy jók legyünk? Az egyik bibliai történetről szóló rajzfilm betétdala megfogalmazza röviden, hogy mi az, ami egyedül számít. Ez a refrén, ahogy az Úr a mennyből lát. Ahogy az Úr a mennyből lát, ez a kérdés. Hogyan lát téged az Úr a mennyből? Milyennek lát téged az Úr? nem csak az utolsó ítélet tekintetében, hanem a földi helyzetünkre nézve is, az az igazán lényeges, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk az Isten szemében. Neki akarunk-e tetszeni, neki akarunk-e megfelelni. Az ő szempontjai szerint alakítjuk-e az életünket, hozzuk-e meg a döntéseinket. Nem az az igazán lényeges, hogy te mit tartasz magadról, vagy mit kommunikálsz kifelé, vagy éppen mások mit mondanak rólad, hanem az, hogy kinek lát téged az Úr Jézus. Itt a földön, de oda át is, egyedül az fog számítani, hogy Isten mit mond rólad, milyennek ítél téged. Olyan megdöbbentő volt a kontraszt, amikor arról olvastam, hogy az emberek mennyire felmagasztalnak egy nagyon szép, de mégis emberkéz alkotta építményt, konkrétan az ókori világ egyik építészetileg legszebbnek és leghíresebbnek tartott építményéről beszélek, a pergamumi Zeus oltárról. Amikor erről olvastam és láttam dokumentumfilmet, elmondták, hogy hány millióan járnak csodájára a berlini múzeumban, ámulnak a méretein, a díszítésén, az építészeti megoldásain, és azt latolgatják, és azon tanakodnak, hogy micsoda magas kultúra hozhatta létre ezt a műremeket. És megdöbbentő volt olvasni a Szentírásban ezzel szemben, hogy minek látja ezt Isten. Mi Isten ítélete erről az emberi remek műről? A Jelenések 2.13-ban azt olvashatjuk, hogy az Úr Jézus a pergamumi Zeus oltárt a sátán királyi székének nevezi. Micsoda kontraszt, micsoda ellentmondás. Az emberek felmagasztalják, az emberek egészen másként látják, az emberek gyönyörködnek benne és csodálkoznak, és közben Isten azt mondja róla, hogy a sátán királyi széke. És az számít, bármiről is legyen szó, hogy minek látja Isten, mit ítél felőle Isten, mit mond róla Isten. És ott leírja a pergamumi gyülekezetnek írt levélben, a Jelenések könyvében, elmondja az Úr Jézus, azért tekinti a sátán királyi székének ezt a gyönyörű művészeti alkotást, ezt az emberi remek művet, mert azokat áldozták fel ezen az oltáron, akik nem voltak hajlandóak megtagadni a hitüket Jézus Krisztusban, akik jobban szerették az Úr Jézust a saját életüknél is. És ezért bármit mond róla a világ, bármennyire dicséri, csodálja, magasztalja, nem ez számít. Az számít, mit mond róla az Úr Jézus. Milyennek látja az Úr Jézus. Mit ítél felőle Isten. És hogyha áttérünk a történetünkre, amit a lekcióban hallhattunk, Gedeon történetére, azt látjuk, hogy ott is Isten ítélete számított. Lehet, hogy a nép azt gondolta magáról, hogy minden rendben van, és hogy nincs itt semmi gond, sokáig talán ezt hitték, de aztán Isten mégis megítélte a népet. De azt látjuk, hogy még ítéletében is kegyelmes a mi Istenünk. Olyan sokszor olvassuk a Bírák könyvében, hogy több évtizedre is akár egy ellenséges népnek kiszolgáltatta az ő népét Isten, amikor bálványimádóvá lettek. Itt csak 7 évről olvasunk. 7 évig tartott Isten ítélete. De gondoljunk bele, hogy a megszállás mellett milyen csalódást élhetett át Izrael népe ebben az időben. Ugyanis nem a megszállással kezdődtek a problémák. Azzal kezdődött, hogy Isten népe elfordult az élő Istentől. Elfordult Istentől, és mástól várta a boldogságát, az előmenetelét, mástól várta a jó termést, és először úgy tűnt az elején, hogy minden jól megy. Nincs a bűnnek következménye. Nincs büntetés. Úgy tűnik, hogy megdolgoztunk érte, kicsit besegített Baál is, és íme itt van a jó termés. Megérte a manőver, hiszen több lábon kell állnunk, hát nem tagadtuk meg Istent sem, de azért nem árt, hogyha egy kicsit Baál is besegít. A környező kánaáni népek sztár bálványa és az akkori korszellemnek az egyik megtestesítője. Azt gondolták naívan Izrael fiai, hogy akkor ez működőképes. Megdolgoztunk a termésért, most már jöhet az aratás. Ott voltak előttük az aranyló búzamezők. Csak éppen amikor kaszát vagy sarlót fogtak volna, jöttek a midianiták, és learatták azt a termést, amiért ők megdolgoztak. Milyen csalódás lehetett ez, és milyen sok lehetett az elején a megszállásnak. Nem a klasszikus értelembe vett lerohanást alkalmazta az ellenség, mint sok másik esetben, hanem ezt a fajta kifosztást. Megdolgoztatták az izraelieket a terményért, és aztán ők aratták le. Más dolgozott, és más aratta le. Képzeljük el azt a nonsense helyzetet, hogy valakit korgó gyomorral beültetnek egy látvány konyhába, egy látvány konyha elé, és mindent a szeme előtt véghez visznek, elkészítenek, a finomabbnál finomabb ételeket, érzi az illatukat, látja, hogy hogyan készül, egyre jobban korog a gyomra, és egyre jobban rákészül arra, hogy milyen finomat fog majd enni. Szépen szervírozzák neki az ételt, leteszik elé az asztalra, és az utolsó pillanatban, amikor nyúlna már az evőeszközökért, valaki előtte megeszi. Na hát ez történt egy kicsit nagyobb léptékben Izrael népével. Vagy Jeremiás korára gondoljunk, arra a megdöbbentő ígére, amivel Isten dorgálja az ő népét, kétszeres vétket követtetek el ellenem, mert elhagytatok engem az élő víznek forrását, és kutakat ástatok magatoknak, amikből elszivárgott a víz. Milyen bolondok is vagyunk, testvéreim, sokszor. Nem vesszük tudomásul, és nem akarjuk megérteni, hogy az Úrban van az életünk. Az Úrban van a boldogságunk. És nem csak az örök életünk van benne elrejtve, hanem a földi életünk is a vele való közösségünktől függ. És most gondoljuk végig, kedves testvéreim, akár csak ezen a héten, hányszor mentünk kutat ásni. És mástól kértük és vártuk a boldogságot, a békességet, az erőt, a szeretetet, és nem elég, hogy elhagytuk azt, akitől amúgy megkaphattuk volna mindezeket, nem elég az, hogy erőt, energiát, pénzt, időt befektettünk, kimerültünk a kutatásban, és még üres kézzel is kell kijönnünk. Felüdülés nélkül, üres szívvel, üres lélekkel, a saját magunk által ásott, örömpótlék kutakból. Mikor vesszük észre, hogy Istentől függ nem csak az örök életünk, hanem a földi életünk is? Mikor hagyunk fel már a kútásással, és mikor megyünk végre oda az élő víznek forrásához, Jézus Krisztushoz, aki azt mondja, hogy aki akarja, jöjjön el, vegye az élet vizét ingyen. Ő kész ingyen adni nem csak az örök életet, hanem a földi boldogságot is, de ehhez akarnunk kell, tőle kell akarnunk és várnunk, el kell jönnünk, ott kell hagynunk a kútjainkat, és vennünk kell, és megragadni minden alkalmat, amit vele tölthetünk, hogy ő betölthesse a szükségeinket. Ebben a nyomorult, kiszolgáltatott helyzetben, ami Izraelben volt Gedeon és a bírák idején, a nép számára egyetlen megoldás maradt. Körülzárta őket minden oldalról az ellenség. Egyetlen út maradt szabad. Felfelé. És felkiáltottak az Istenhez, és ezzel tették meg a szabadulás irányába az első lépést. Megvalósították azt, amiről az 50. Zsoltár 15. verse ír. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, mondja az Úr, és te dicsőítesz engem. A következő lépés a szabadulás útján, hogy Isten megszólal. És milyen jó, amikor Isten szól, még ha ítéletes is az, amit mond. Isten szól, és elmondja, hogy mi a baj. Leveszi Izraelről az álarcot, és megmutatja neki, milyen is vagy gyermekem álarc nélkül, milyen is vagy nélkülem. Isten felállítja a helyes diagnózist, de nem csak a diagnózist állítja fel, hanem megmutatja a szabadulás útját is, a gyógyszert is kínálja. Kijelöli a szabadításának eszközét a következő bíra Gedeon személyében. És aztán a következő versekben azt láthatjuk, kedves testvéreim, hogy a szabadulás és a győzelem alapja az, ami megjelenik az Úr Jézus szavában, Gedeon és a mi számunkra is a győzelem alapja ez a rövid mondat, az Úr veled. Az Úr veled van. És benne van a biztatás, hogy ne félj, ahogy hallhattuk a versben, hogy 366 ne félj biztat bennünket minden nap az év során. Ne félj, az Úr veled van. Nem kell rejtőzködnöd a midianiták elől, mondja Gedeonnak. Nem kell rejtőzködnöd az álarcaid mögé, mivel az Úr Jézus veled van, nincs félnivalód. A másik, amit biztatásként mond, az Úr veled van, erős férfi. Azt mondja Isten Gedeonnak, erős vagy. Van neked erőd, Gedeon. Van erőd, csak nem biztos, hogy azt jó helyen és jól használod. Gedeon a midianiták elől rejtőzködve csépelte a búzát. Pedig az ellenséget is csépelhette volna. És lehetett volna már hamarabb is Isten kezében eszköz az ő népének szabadítására. Azt mondja Isten, nem csak Gedeonnak, hanem nekünk is, van neked erőd, csak nem biztos, hogy azt jó helyen és jóra használod. Isten a saját szolgálatába akarja állítani az erődet, a képességeidet, a talentumaidat. Az erőforrásaid akkor lesznek áldottak, és mások számára is áldássá, ha engeded, hogy azokat Isten becsatornázza a maga munkájába. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy azon a helyen vagy-e, ahol Isten látni akar téged. Arra használod-e az erőforrásaidat, az erődet, az idődet, a szeretetedet, a pénzedet, a tehetségedet, amire azokat Isten adta? Betöltöd-e azt a küldetést, amivel Isten megbízott? Az a kérdés, kedves testvérem, hogy a pajtában csépelsz, vagy a csatamezőn? Hol fejted ki az erődet? És az Isten erejével vívod-e azokat a harcokat győztesen, amire Isten téged elhívott? Csak magadnak mentegeted a javakat, mint Gedeon, vagy engeded, hogy Isten kezében az ő szabadításának eszköze légy mások javára? Hiszen Gedeon itt próbálja azt a kicsit menteni, ami még menthető a midianiták elől. A saját kis körét, a saját kis életterét próbálja épségben tartani. De Isten valami sokkal nagyobbra hívta el. És nem csak Gedeont, hanem minket is. Azt akarja, hogy a tőle kapott erővel ne csak a saját magunk javán dolgozzunk, hanem mások javára és az ő dicsőségére éljünk. Mivel az Úr veled van, mondja az Úr Jézus Gedeonnak, ezért erős vagy, még ha te nem is érzed magad annak. Eszünkbe juthat az ige, amit Pál mond, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Vagy amit az Úr Jézus mond Pálnak, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Annak ellenére is elvégzi Isten a munkát, hogy te erőtlennek érzed magad, ha rábízod magad teljes szívből. Az Úr Jézus a te erőforrásod. Hidd el, hogy ha a napi munkához, csépléshez adott erőt, akkor a harchoz is fog neked erőt adni. Az Úr kész arra, hogy megáldjon, hogy veled legyen. Ezt mondja, veled vagyok, veled leszek. De veled lehet-e az Úr Jézus abban, amiben vagy? Adhatja-e az Úr Jézus a nevét ahhoz a vállalkozáshoz, tervhez, célhoz, tetthez, szóhoz vagy gondolathoz, amire készülsz? Megállhat-e az Úr Jézus abban, amiben vagy? Mert ne legyen kétségünk, kedves testvéreim, Isten meg akar bennünket áldani, meg akar bennünket gazdagítani, de olyanhoz nem adja a nevét, és nem adja az áldását, amivel ő nem tud azonosulni. Nem teszi oda a pecsétjét, nem teszi oda az aláírását, nem teszi oda az ő plusz erejét és áldásait, hogyha mi nem benne bízunk, és nem rá figyelünk, és nem az ő vezetését követjük. Olyan sokszor esünk mi is abba a hibába, kedves testvéreim, mint Izrael népe, nem sok évvel később, itt a gedeoni történet után, amikor Sámuel próféta idején, ugyan Istent nem kérdezve, és Istenre nem figyelve, Isten nélkül élve vonult harcba Izrael, de azt gondolták, hogy ha majd visszük magunkkal a frigyládát, akkor majd Isten kénytelen lesz velünk lenni, és kénytelen lesz megáldani. Azt gondolták, hogy Istent be lehet zárni egy dobozba. Bármennyire szépen, cirkalmasan el volt készítve és arannyal mívesen kimunkálva, Isten nem volt ott velük a csatában, mert nem kérdezték, mert nem keresték őt, és nem éltek Istennel napi szinten életközösségben. És Isten megítélte ott az ő népét. Rengetegen estek el, elvesztették a csatát, és a filiszteusok még a frigyládát is elvitték. Meg kellett Izraelnek tanulnia, hogy Isten nem lehet bezárni a saját elképzeléseinkbe, a saját elgondolásainkba, nem lehet Isten bezárni a saját hamis istenképünknek bármilyen szép mívesen elkészített aranyládikájában sem. Mert Istent nem lehet befolyásolni, Istenről nem alkothatunk olyan képet, amilyet akarunk magunknak, Istent nem tudjuk a saját képünkre és hasonlatosságunkra formálni. Ő alkotott minket a maga képére és hasonlatosságára. És olyan jó lenne, hogyha végre engednénk Istennek, hogy szétfeszítse a mi bármi szép frigyládán kereteit is, és annak mutassa meg magát, aki ő valójában. És mi úgy tudjuk őt imádni és dicsőíteni, ahogy az hozzá méltó, ahogy az őt megilleti. És ne akarjuk Istent a saját kis elgondolásainkhoz, meg terveinkhez oda kényszeríteni, hanem mi simuljunk be inkább az Isten akaratába. Engedjük Istennek, hogy átformálja a szívünket, a gondolatainkat, hogy mi igazodjunk az ő tervéhez, az ő céljához, és ne őt akarjuk áthangolni a saját akaratunkra. Hogy ne kelljen olyan kudarcokat átélnünk és elszenvednünk, mint amilyet Izraelnek kellett például ebben a csatában is. Megállhat-e az Úr Jézus abban, amiben vagy? Oda tudja-e tenni magát melléd? Ehhez az kell, hogy teljesen rábízd magad, és teljesen kiszolgáltasd magad és a te akaratodat ő neki. És amikor Isten felállítja rólad a diagnózist, kedves testvérem, akkor nem csak azt állapítja meg, hogy milyen vagy, hanem azt is megmutatja, hogy milyenné válhatsz, ha hallgatsz rá. Ha Isten szemében erős vitéz vagy, akkor ő azzá is fog tenni, akkor is, ha te még nem érzed magad erősnek, vagy éppen vitéznek. Jézusnak van hatalma azzá formálni téged, aminek mond. Emlékezzünk Pál Filippi 1.6-ban leírt igéjére, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Jézus Krisztus napjára. Isten nem végez fél munkát. Ha engeded, hogy formálja az életedet, akkor ő valóban azzá tesz, akinek már most lát téged. Ez a kérdés, hogy engedsz-e neki, és engeded-e, hogy téged is megváltoztasson. Eszünkbe juthat Jákobnak a példája. Sokszor értetlenül állunk az olyan kemény igék előtt, amit Pál apostol a római levélben mond Istenről, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem, hogyan lehetséges ez. És egyszer egy igehirdető azt mondta, abban mutatkozott meg, hogy Isten Ézsaut gyűlölte, hogy Ézsaut hagyta Ézsaunak maradni. Nem változtatta meg, mert Ézsau megvetette az áldást. Megvetette Istent, eladta egy tálancséért az atyai áldást és az örökséget. És emberileg úgy tűnt, hogy prosperál. Nagy családja lett, nagy néppé lett, nagy gazdagsága lett, csak éppen Isten áldása hiányzott az életéről. Ezzel szemben Jákob, aki csalónak született és sokáig az is volt, ő mindent megtett azért, még ha nem is jó eszközökkel, de hogy elnyerje az áldást. Neki fontos volt Isten. Neki fontos volt, hogy Isten oda tegye az áldását és a pecsétjét az életére. És abban mutatkozott meg, hogy Isten Jákobot szerette, hogy nem hagyta, hogy Jákob maradjon. Nem hagyta, hogy csaló maradjon. Ez az ember születésének pillanatától kezdve próbált kijátszani minden rendet, minden szabályt, minden isteni elrendezést és tervet. Már a kicsi korában is csaló volt, aztán ahogy nagyobb lett, annál nagyobb csaló lett. Egyre inkább. De Isten nem hagyta, hogy csaló maradjon. Addig ütötte-verte Jákobot, szó szerint is gondoljunk a Jabbók révére, amikor az Úrral harcolt ott Jákob, addig ütötte verte Jákobot, míg Izrael nem lett belőle. És azért nem mindegy, hogy valaki csaló, vagy Isten harcosa. Isten Jákobot csalóból Isten harcosává formálta, mert Jákob engedett Istennek, és így válhatott az ő harcosává. Jákob engedte, hogy a megváltó megváltoztassa. Ez a kérdés, kedves testvérem, hogy te engeded-e az Úr Jézusnak? Engeded-e a te megváltódnak, hogy megváltoztasson téged? Arra hív bennünket ez az ige, hogy legyünk azzá, akinek Isten lát, és hagyjuk, hogy azzá formáljon. Ne magunkat valósítsuk meg, mint olyan sokszor halljuk, hogy milyen fontos az önmegvalósítás. Ne magunkat, hanem Isten tervét valósítsuk meg az életünkben, és akkor fogunk igazán kiteljesedni, akkor lesz boldog az életünk, és akkor leszünk mások számára is áldássá. Aztán a beszélgetés vége felé azt látjuk, hogy Isten bíztatja újra és újra Gedeont, mivel Isten küld, az éppen rendelkezésedre álló erő is elég lesz a győzelemhez. A győzelem ugyanis nem az erőnktől, hanem az engedelmességünktől függ. És ezt jó, hogyha a szívünkbe véssük, kedves testvéreim. A győzelem nem az erőnktől, hanem az Istennek való engedelmességünktől függ. Mert milyen sokszor szabjuk engedelmességünk feltételéül azt, hogy először érezzük erősnek magunkat, először érezzük felkészültnek magunkat, és akkor majd elkezdünk engedelmeskedni Istennek. De milyen sokszor tapasztalhattuk már, amikor úgy igazán rábíztuk magunkat Istenre, vagy amikor megnézünk egy-egy bibliai történetet, hogy éppen akkor kapunk erőre, vagy éppen akkor kapunk szó szerint lábra, amikor elkezdünk engedelmeskedni az Úr Jézusnak, és rábízzuk magunkat az ő szavára. Gondoljunk azokra a csodáira az Úr Jézusnak, amikor mozgásképtelen embernek azt mondja, hogy kelj fel és járj. Hát nem látja Jézus, hogy alkalmatlan vagyok rá? Nem, hogy erőm nincsen, meg sem tudom mozdítani a tagjaimat. Hát nem látja, hát hogy mondhat ilyet Jézus, hogy keljek fel és járjak? Soha nem olvasunk ilyet a betegek részéről. Hanem amikor komolyan vették az Úr Jézus szavát, amikor rábízták magukat az Isten igéjére, akkor megkapták az erőt is ahhoz. Amikor elkezdtek engedelmeskedni Jézusnak, akkor a tagjaik is elkezdtek engedelmeskedni nekik. És fel tudtak állni, és el tudtak indulni. Mert a győzelem és a gyógyulás nem az erőnktől, hanem az Istennek való engedelmességünktől függ. És végül a 16. versben azt olvassuk, hogy az Úr Jézus megígéri Gedeonnak, hogy vele lesz. Nem csak annyit mond, hogy itt és most veled vagyok. Jó az Úr Jézus közelében lenni. Jó vele lenni és megtapasztalni nap mint nap, amikor ő velünk van, amikor szól, amikor vezet. De az Úr Jézus nem csak arra az egy pillanatra van mellettünk. Azt mondja, veled leszek. Nem csak az első engedelmességi lépéseidnél, hanem végig veled leszek, egészen a célig, a mennyei királyságig kísérlek. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, az ezt is jelenti. Nem csak a kezdő lökést adja meg nekünk. Nem csak felbuzdít és bátorít, hogy na menj, indulj el, aztán majd lesz valahogy, hanem azt mondja, hogy végig veled leszek, végig melletted leszek, végig mögötted állok. Az első lépéstől az utolsóig kísérni foglak téged. És mivel én leszek veled, mondja az Úr Jézus, ezért nincs helye a félelemnek, és mivel én küldelek téged, apellátának sincs helye. Eszembe jutott készülés közben egy gyermekeknek szóló rajz, ami nagyon kifejező volt, és az élet harcait a hívő és a hitetlen világ között egy kötélhúzáshoz hasonlította. És kis figurák voltak a rajzon, a kötél egyik végénél 5-6 gyermek húzza az egyik irányba a kötelet, a kötél másik végén egy gyermek, aki képviselte a keresztényeket, a hívőket, és úgy tűnt, hogy lehetetlen feladat előtt áll, hogyan tudná ő feltartani ezt a hatalmas túlerőt, hogy nem rántják őt le, hogy nem rántják át a másik oldalra, és amikor az ember egy kicsit távolabbról megnézte a rajzot, akkor lehetett látni, hogy a gyermek mögött, aki egymaga áll, aki istenfélő volt, ott van egy hatalmas új az égből, ami leszorítja a kötelet. Nem az a gyermek tartotta a kötelet, és nem az tartotta fel az ellenséges erőket, hanem az Isten újja, az Isten jelenléte, ami körbevette azt az egyszem hívő embert, aki ott állt mögötte, és ott áll mindnyájunk mögött, hogyha hiszünk benne és engedelmeskedünk neki. Az Úr Jézus utolsó Gedeonnak és nekünk is szóló biztatását így foglalhatjuk össze: olyan könnyen vered meg a túlerőben lévő ellenséget, mintha csak egy ember állna veled szemben, mert én állok mögötted. Ezért engedjünk az Úr Jézus minket megszólító igéjének, hogy hallhassuk a kiáltó szót mögöttünk: ez az út, ezen járjatok. Ámen. Mennyei Atyánk, megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy olyan sokszor hordunk mi is álarcokat, nem csak farsangkor, hanem a hétköznapokban is, és próbálunk másoknak megfelelni, mások kedvében járni, sokszor magunkat is elhitetve, hogy milyenek vagyunk, és sokszor azt hiszük, hogy ezeket az álarcokat előtted is hordhatjuk. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus, amikor nem a te szempontjaidat vesszük figyelembe, amikor nem a te akaratod szerint irányítjuk az életünket és hozunk döntéseket, hanem mások szemében akarunk kedvesek lenni, és másoknak akarunk megfelelni. Úr Jézus, szeretnénk végre abba hagyni és felhagyni azzal, hogy elhagyunk téged, az élő víz forrását, és örömpótlék kutakat ásunk magunknak, mert újra és újra azt tapasztaljuk, hogy nem csak fáradunk, nem csak szétforgácsoljuk az erőnket, hanem még nincs is benne igazi örömünk, nincs is benne békességünk, nem is kapunk szeretetet, hiszen tudjuk, Úr Jézus, hogy mindez hozzád van kötve. Ha veled vagyunk, ha nálad vagyunk, akkor van igazán békességünk, örömünk, akkor kapunk igazi szeretetet, és akkor nem csak az örök életünk van biztosítva, hanem a földi életünk is áldott. Úr Jézus, köszönjük neked, hogyha most a te lelked és igéd által szóltál hozzánk, és a szívünkkel beszéltél, és levetted az álarcainkat, és megmutattad, hogy milyenek is vagyunk valójában. De köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te nem akarsz bennünket így hagyni, te meg akarsz bennünket változtatni, hogy mi is Jákobból, Izraellé, csalóból a te harcosaiddá váljunk. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy hadd lehessünk azzá, akivé te akarsz bennünket formálni. Azért könyörgünk, hadd tudjunk belesimulni a te akaratodba, a te tervedbe, hadd bontakozzon ki az életünkben, és így általunk a környezetünkben is a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te velünk vagy, és velünk leszel, és végig vezetsz minket a te utadon. Szeretnénk rád bízni teljesen magunkat, és neked engedelmeskedni. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, mindazokat, akiket ránk bíztál, akiknek a közösségébe helyeztél. Köszönjük neked a mi szeretteinket, a mi családjainkat. Köszönjük, hogy adsz körénk olyan embereket, akiken keresztül a te szeretetedet nap mint nap megtapasztalhatjuk. Imádkozunk azért, hogy te áld meg családtagjainkat és szeretteinket közel és távol. Te munkálkodj a nem hívő hozzátartozóink szívében is, és akik már a tieid, erősítsd az ő hitüket, a veled és az egymással való szeretett közösségünket. Imádkozunk, mennyei Atyánk, a betegeinkért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy vigasztalójuk. Hozzuk eléd a nagyobb közösségeinket is, az iskolának, az óvodának a közösségét, te áld meg az ott folyó munkát, szolgálatokat, te munkálkodj a gyermekek, a szülők, a tanárok szívében, hogy megtérésre jussanak. És kérünk azért, hogy te áld meg a mi egyházunkat és nemzetünket is, ébredéssel, megújulással a te szent lelkeddel, és használj bennünket, kérünk, eszközként ebben. És hozzuk eléd, mennyei Atyánk, most az üldözött keresztjének ügyét, akiket bármilyen módon hátratétel, fenyegetés vagy szenvedés sújt azért, mert szeretik az Úr Jézust. Azért könyörgünk, Atyánk, hogy adj nekik szabadítást, erősítsd meg az ő hitüket, és ahogy Gedeonnak megígérted, Úr Jézus, te állj oda melléjük. Azért könyörgünk, Atyánk, hogy ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.